Storyban. Ez a Szabad Európa podcastja, amelyben a honlapunkon megjelent cikkek hátteréről, kulisszatitkairól beszélgetek a szerzőkkel. Mivel kollégákról van szó, kérem nézzék el nekem, hogy tegeződni fogunk. Én Fazekas Pálma vagyok, tartsanak velem és munkatársaimmal.
Az Orbán kormány az elmúlt 4 évben olyan kapcsolatrendszert épített ki az amerikai konzervatívok körében, amire az egész világ felfigyelt. A kapcsolatépítés nem csupán olyan ismert republikánus politikusokra terjedt ki, mint Donald Trump, vagy olyan média személyiségekre, mint Tucker Carlson, akinek több interjút is adott már Orbán Viktor, hanem különböző köz- és külpolitikai kutatóintézetekre is. Garamvölgyi Flóra, aki az Egyesült Államokból tudósítja a Szabad Európát, legutóbbi cikkében bemutatott néhányat azok közül a szervezetek közül, amelyeken keresztül igyekszik erősíteni kapcsolatait az Orbán kormány a Trumphoz közeli republikánusokkal. Novemberben elnökválasztás lesz az Egyesült Államokban, ismét ringbe száll a posztért Donald Trump, áprilisban pedig immár harmadszorra rendezik meg Budapesten a tengeren túli jobboldal egyik legnagyobb eseményét, a konzervatív politikai akció konferenciát, a CPAC-et, amelyen Orbán Viktor is beszédet mond. A Storyban vendége Garamvölgyi Flóra. Szerbusz Flóra, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Miért érezted fontosnak, hogy bemutasd ezt a témát?
Régóta foglalkozom már magyar kormány befolyás építési stratégiáival, a lobbizás témájával, kifejezetten az Egyesült Államokra fókuszálva, és arra gondoltam, hogy ez egy olyan anyag, amire később is a kollégáim is, nem csak a Szabad Európánál esetleg visszahivatkozhatnak, amikor erről a témáról írnak, mert ebben alapvetően minden olyan szervezet össze van szedve, amivel most jelenleg a magyar kormánynak hivatalosan is kapcsolata van.
Mekkora kutató munka volt ezeket a szervezeteket összeszedni, mennyi időt vett igénybe, és hogy kezdtél hozzá ehhez a munkához?
Az alapvetően segítette a munkámat, hogy ugye régóta foglalkozom ezzel a témakörrel, és ezekről a szervezetekről már hallottam, foglalkoztam velük egyesével, de nem így összeszedve egy nagy cikkben. Egy hetet vett igénybe ez a cikk nagyjából, hogy összeszedjem a szervezeteket és minden olyan dolgot, amit érdemes tudni róluk. Nulláról ez egy picit több idő lett volna, mert alapvetően nincs olyan honlap, vagy olyan dokumentum, ahol ezek egyben lennének. Van olyan szervezet a listán, amelyikkel volt már informális kapcsolatom, mivel más cikkekkel kapcsolatban kellett hozzájuk esetleg megszólalást kérni, vagy valamilyen reakciót, de ehhez a cikkhez azt szerettem volna, hogyha 100%-osan objektív van, csak tényszerűen, amit tudni érdemes róluk, és ami nyilvánosan is elérhető információ nagyrészt, azokat a dolgokat szedem róluk össze.
Volt esetleg olyan szervezet, amit valamilyen szempont miatt kihagytál a gyűjtésedből? Egyszerűen azért, mert nem olyan jelentőségteljesek, fontosak, vagy kevés információ van róluk?
Egy szervezeten gondolkodtam, hogy esetleg kihagyjam, ez a New York Young Republican Club, ami itt az utolsó szervezet, amit itt feltüntetek, mert ők nem egy agytörő. Egy picit kilógnak a listából, de ami miatt benne tartottam, az, hogy azok az emberek, akik a vezetői ennek a klubnak, akik részt vesznek az eseményein, azok összefüggenek az összes többi olyan think tankkel, akit felsoroltam, tehát a befolyás, amit általuk építhet a magyar kormány, az nagyon hasonló, mint a többi ilyen agytrösztön keresztül.
Szakértők segítik az olvasót abban, hogy képbe kerüljön ezekkel a szervezetekkel kapcsolatban, még inkább abban, hogy megértsük, mi lehet a célja a magyar kormány hálózatépítési kísérletének. Az egyik ilyen szakértő Hegedűs Dániel politológus, a German Marshall Fund munkatársa, ő mit mondott erről?
Ő felvázolta azt számomra, amire ugye a legkíváncsibb voltam, és amit a leginkább szerettem volna az olvasókkal megértetni, hogy miért fontos ezekről a szervezetekről tudni, hogy mekkora befolyást lehet építeni csak azáltal, hogy ugye nem egy hivatalos lobbistát fogad fel a magyar kormány, kormány, hanem kormány közeli személyek tartják a kapcsolatot ezekkel a klubokkal, think tankekkel, a trösztökkel. Elmondta, hogy ez egy rövid távú befolyásolást is szolgált, hogy azért nem kell túl értékelni azt, hogy egy ilyen pici ország mekkora befolyást tud elérni az Egyesült Államokban, vagy akár a republikánus párt értékrendjén belül.
Picit ez úgy hangzik, mint az egér és az elefánt esete. Ez a fajta lobby tevékenység jellemző nemzetközi szinten is?
Igen, ez jellemző. Azért főként olyan országokra jellemző, amik nem feltétlenül mondjuk EU tagországok, vagy ilyen nyugat-európai országok, hanem inkább ázsiai, közép-ázsiai országokra. Alapvetően semmilyen illegális dolog nincs benne, ez egy ügyes, jó módszer, de nem feltétlenül van szüksége egy olyan országnak erre a fajta kapcsolatépítésre Amerikában, akik eleve nagyon jó diplomáciai kapcsolatot ápolnak a regnáló kormánnyal.
Arról írsz, hogy az elmúlt 4 évben már megkezdődött ez a kapcsolati háló kiépítés. Mire jutottak? Mennyire erősek és mennyire szövik át a republikánus politikai gazdasági köröket az Orbán kormány kapcsolatai?
Itt vissza is térnék arra, amit az előbb említettél, hogy az egér és az elefánt. Ez valóban így van sok szempontból, de azért ezt látnunk kell, hogy Orbán Viktor az a vezető, vagy az a politikus, akit Donald Trump is rendszeresen említ a kampánybeszédeiben, hivatkozik rá, és az amerikai jobboldali médiában, ez ugye amíg a Tucker Carlson műsora a Fox News-on volt, eddig a Fox News-on, ami a legnézettebb jobboldali csatorna itt Amerikában, rendszeresen hivatkoztak ott is Orbánra, dicsérően említették, azt az érzetet keltették sokszor, hogy Magyarország egy olyan ország, amiről érdemes példát vennie Amerikának olyan szempontból, mint ugye a családpolitikája, a migrációs politikája, hogy hogyan védte meg Magyarország a határait, az egy nagyon ilyen jelképes dolog, ugye ez a kerítés, Amerikában pedig ugye ez a fal építési projekt volt, amit ugye nem sikerült teljesen megvalósítani a Trumpnak, úgyhogy Magyarország egy nagyon ismert országgá vált az utóbbi néhány évben, és ez egy egyértelműen a lobbinak köszönhető, amilyen energiát Magyarország a lobbiba ölt az elmúlt években. Egyébként azt hozzátenném, hogy most Magyarországnak jelenleg nincs hivatalos lobbistája, ugyanis ezeket a lobbistákat regisztrálni kell.
Az amerikai külügyminisztériumnál kell regisztrálni, és ők vezetnek egy listát erről, ugye?
Igen, ezt úgy szoktam rá hivatkozni, ugye a cikkeimben rövidítve, hogy FARA, ugye a Foreign Agentről van szó, aki egy külföldi ügynök, ennek van egy bevett módja, hogy le kell adni ennek az embernek, aki lobbizik a magyar kormány nevében itt Magyarországon a nevét, a külügynek a honlapján feltünteti, és azt is listázni kell, hogy ugye mennyi pénzt kap ezért ez a személy, és pontosan milyen feladatokat lát el. És hogyha visszanézzük az elmúlt éveknek a szerződéseit, akkor még 2008-2019, vagy még azelőtt egy nagyon részletes feladatleírást találhatunk ezekben a szerződésekben, a későbbi évek során pedig egy picit rövidebbek ezek a leírások, nem teljesen tiszta, hogy pontosan milyen feladatokat látnak el ezek a lobbisták. Sőt, van, hogy ugye utólag csatolták ezeket a feladatleírásokat, mert hiányos volt ez a dokumentum, és nem volt benne megjelölve akkor, amikor megszületett a szerződés, hogy pontosan milyen feladat.
Azt mondod, hogy azt is jelölni kell, hogy mennyi pénzért végzik a munkájukat. Ez azt jelenti, hogy közpénzből fizetett lobbisták alkalmazottak?
Igen, őket a magyar kormány fizeti, az a leírása ennek a feladatkörnek, hogy ugye a magyar állam, a magyar kormány érdekeit próbálják népszerűsíteni, képviselni Amerikában. És mondom, ez egy transzparens módon működik, hogyha valaki itt regisztrál, hiszen akkor bárki, nem csak újságírók, nem csak hivatalos személyek, tényleg bárki, aki felmegy erre a honlapra, az letölthetik, megnézheti, hogy a magyar kormány nevében, vagy bármilyen másik kormány nevében ezek a lobbisták milyen feladatokat végeznek, és pontosan mennyi pénzért.
Egy másik szakértő, aki megszólalt cikkedben, Krepó Péter, a Political Capital igazgatója, aki arra hívja fel a figyelmet, hogy Magyarország mindent egy lapra, vagyis Trump győzelmére tesz fel az Egyesült Államokban, ami kockázatos stratégia lehet visszaüthet a lobby tevékenység a kapcsolatépítés területén is, hiszen a Biden kormányzata hát nem felhőtlen a magyar kormány viszonya, nem is rejtik véka alá, hogy ők Trump győzelmének örülnének. Vajon visszaüthet később, hogyha nem Trump nyeri meg a novemberi elnökválasztást?
Mindenképpen. Ez egy nagyon érdekes jelenség, ugyanis arról van szó, hogy egyrészt a magyar kormány nem is nagyon építkezett egy időben más irányba, csak a trumpista szegmense felé a republikánus pártnak, de szerintem arról is van szó, hogy őket tudják elérni már. Tehát az, hogy hasonló ideológiai nézeteket képviselnek, az nagyban segíti ezt a kapcsolatépítést. Arról van szó, ugye, hogy a republikánus pártnak ez a moderate, vagyis a mérsékelt szárnya, ez nagyon sok szempontból nagyon kritikus az Orbán kormánnyal. Tehát a külpolitikáját illetően, ugye az ilyen Kína barát, orosz barát, tehát külpolitikát, illetően kritikus a republikánus pártnak az a része Orbánékkal, ha nem is annyira hangos erről, mert ugye egységet szeretnének mutatni, egységet szeretnének képviselni. Azért, amikor leülök egy republikánus politikussal interjúzni, háttérbeszélgetésre, olyan személyekkel, akik jelenleg döntéshozó pozícióban vannak a kongresszusban a republikánus pártból, akkor ennek a nem tetszésnek, vagy ennek a kritikának mindig hangot adnak. Ezt azért el kell mondani, hogy nem arról van szó, hogy az Orbán kormány csak egy irányba próbálkozik, mert hogy ők csak egy irányba szeretnének befolyást vagy kapcsolatot építeni. Volt próbálkozás más irányba is, ott nem jártak sikerrel, ott nem feltétlenül sikerült megtalálni a közös hangot. A jelenlegi regnáló demokrata kormánya pedig abszolút nem felhőtlen a viszony, ezt láthatjuk az ilyen ide-oda cikkekben, Twitteren, nyilvános megszólalásokban az amerikai nagykövetelt Révi Pressmannel szemben is, de kifejezetten Biden ellen irányuló kommentjei is voltak az Orbán kormány részvevőinek.
Végül arról beszélj még kérlek, hogy hogyan simul bele ebbe a folyamatba a CPEC budapesti konferenciája, ami ugye áprilisban lesz, és immár harmadszorra rendezik meg Magyarországon.
Ez a legnagyobb konzervatív konferencia, ami most van a világon. Ez egy amerikai szervezésű konzervatív politikai akciókonferencia nevű esemény, ahova igyekeznek minden olyan politikust, minden olyan média személyiséget meghívni, aki szintén ezt az inkább trumpista vonalát képviseli a republikánus pártnak, vagy a konzervatívoknak, ezt az inkább ilyen populistább vonalat. Ez nem mindig így volt, a CPEC már nagyon régóta létezik, ez egy kicsit mérsékeltebb irány esemény volt korábban, de hogyha most megnézzük az elmúlt egy-két év névsorát, akkor azt látjuk, hogy ez is eléggé eltolódott egy ilyen populistább irányvonalba, és hogy most már olyan események is megengedettek ezen a konferencián, mint hogy tavaly például a Kelly Lake újságíróknak a munkáit, cikkeit tépkedte a színpadon darabokra, mert hogy neki nem tetszettek azok a cikkek, tehát kifejezetten ilyen sajtó, kritikus sajtó ellenes megnyilvánulások is voltak a színpadon, ami azért érdekes, mert ezen a konferencián rendszeresen van szó a free speech-ről, vagyis az ilyen cenzúra mentes és szabad véleménynyilvánítás jogáról, de ugyanakkor egy újságíró nem tehet fel kérdéseket, hogyha nem ilyen alákérdezős és nem velük egyetértő, tehát kritikus kérdést tenne fel. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon érdekes ellentmondás és kontraszt ezen a konferencián, ami miatt újságírói szemmel kifejezetten izgalmas ezzel foglalkozni. Az meg, hogy Magyarországon rendezik meg ezt az eseményt harmadszorra is, az is kifejezetten egy beszédes dolog, hogy nem Németországban, vagy nem Angliában, vagy Spanyolországban kerül ez megrendezésre. Alapvetően Európából Orbán az, akivel a leginkább megtalálták ezek a trumpista politikusok, vagy média személyiségek a hangot.
Ez volt a Storyban, a Szabad Európa podcastja a honlapunkon megjelent cikkek hátteréről, kulisszatitkairól. Én Fazekas Pálma vagyok, köszönöm figyelmüket munkatársaim nevében is.